Arról volt szó az előző misnában, hogy vannak olyan anyagok, amelyek nem csak megtartják a hőt, hanem visszamelegítik azt, amit beléjük csomagolunk, és vannak olyan anyagok, amik nem csak ugyan nem adják vissza a hőt, de legalább melegen tartják az edényt. Mit tanultunk? Hogy az olyan anyagokban, amik visszaadják a hőt, és visszamelegítik a lábosunkat, abba tilos csomagolni péntek délután, mert attól tartunk, hogy esetleg az emberek nem tudnák a különbséget, és akkor a végén még hamuba, vagy pontosabban parázsba, parázssal kevert hamuba, vagy homokba csomagolnának, és ezzel megbirizgálnák a parazsat, és ne adj Isten, szombaton a tűzgyújtás tulalmába esnének. Ezzel szemben az olyan anyagok, amik nem adják vissza a hőt, csak megtartják a hőt, az ilyen anyagokban lehet péntek délután is csomagolni. És aztán vannak a köztes anyagok, vannak olyan anyagok, amelyek ha szárazak, akkor csak megtartják a hőt, ha nedvesek, akkor viszont vissza is adják a hőt. A Talmud most azt fogja próbálni meg tisztázni, hogy amikor azt mondjuk, hogy ezek az anyagok nedvesen visszaadják a hőt, nedvesen erősebb a hőmegtartó és hővezető képességük, akkor milyen nedvességről beszélünk? Van-e különbség akközött, hogy ez a nedvesség egy természetes nedvesség? Például szóval volt a fűről, azt mondtuk, hogy a fű nedves, akkor az vissza is adja a hőt. Ez csak akkor van így, hogyha a fűnek a természetes nedvességével van dolgunk, vagy esetleg, ha később kiszáradt a fű, de én mégis később benedvesítem a füvet, akkor is visszanyeri az erősebb hővezető képességét. Baj a lejú, láhim machmas átszmon, hogy dilma láhim machmas davaráhe. Azt kérdezi a Talmud, ez a nedvesség, ez a maguk nedvessége, vagy olyan nedvesség is, amikor valami mástól lettek nedvesek? Tasmá, lőjbe tevem, lőjbe zagim, lőjbe mochim, lőjbe szobim, bizmánsain láhim. Talmud megpróbálja egy brájtából bizonyítani ezt. A brájta nagyon hasonló, bocsánat, nem egy brájtából, magából a misnánkból bizonyítani ezt. Ugye mit mond a misnánk? Nem szabad belecsomagolni sem a szalmába, sem a pamutba, sem a fűbe, bizmánsain láhin, amikor ezek az anyagok nedvesek. Ilyen már több is lém, láhmin máhmaz dava ráhez sápír. Eliamárta Lachimákhoz látszom, hogy Héhim is Kához azt mondja, ha úgy értelmezzük ezt a mondatot, hogy a nedvesség az növeli a hővezető képességet, akkor is, hogyha ez nem a saját nedvessége az anyagnak, akkor teljesen tiszta és érthető a mistának ez a mondata. Ha viszont úgy értelmezzük ezt a mondatot, hogy ez csak a saját nedvességükre vonatkozik, akkor van egy kis problémánk. Mert a gyapjú, amit ugyancsak felsorol itt ebben a felsorolásban a misna, hogy azt mondja, hogy nem szabad szalmában, pamutban, gyapjúban, fűben, akkor a gyapjúnak milyen természetes nedvessége van? Ugye az összes többi anyag az egy növényi anyag. A növényekben van egy természetes nedvesség, amik ki nem száradnak. De a gyapjúban milyen nedvesség van? Azt mondja, a Talmud, mi mirta de béni átmi. Igen, azt mondja, van nedvesség a Talmud, azt mondja, van természetes nedvesség a gyapjúban is, az állatnak a test nedve, az izzadsága, az benne van ebben a gyapjúban, és amikor először még leveszik a gyapjút, akkor még ez a nedvesség jobban érezhető a gyapjúban. Vade tanira bia isse, tömnim be ksuszje vésa, ube pérusje vésine, ve lőj be ksusz lácha, ve lőj be pérusz láchi. Azt mondja a Talmud, oké, de volt egy másik tanítás is. De Böisi azt tanította egy brájtában, hogy szabad becsomagolni egy száraz pokrócba, száraz gyümölcsfélékbe, de nem nedvesbe. Akkor itt is ugye, mi az, hogy ha nedvesség, a kizárt nedvesség, az egy mesterséges nedvesség lenne csak, természetes nedvesség lenne csak, milyen természetes nedvessége van a pokrócnak. Azt mondja, Talmud, miért a béni átmi? Azt mondja, ugyanígy lehet, hogy a pokróc az gyapjúból van, és a gyapjú amikor levágják a bárányról, akkor még benne van az állatnak a természetes nedvessége, és ez a nedvesség még továbbra is ott van a pokrócban. Úgyhogy nem sikerült ezt a problémát feloldanunk. Nem tudjuk 100%-osan, hogy ez a nedvesség, amiről itt a Misna beszél, ez mesterséges vagy természetes nedvesség. Oké, megyünk tovább. Misna. Egy új Misna következik. Tömnim bekszuszve pérüszve kámfejjöjn, de beszédesen de harosim. A Talmud folytatja, hogy mik azok az anyagok, amelyek nem annyira erősen vezetik a hőt, hogy visszamelegítsék a lábost, hanem csak annyira, hogy megtartsák a hőt. És ezért szabad ezekbe az anyagokba csomagolni péntek délután. Mik ezek az anyagok? Bekszuszu bepérüsz, pokróc, gyümölcs. Te gyümölcs alatt itt főleg nem egy almát értünk, hogy sok almába belerakjuk a forró lábost, hanem azt értjük, hogy mondjuk bab, borsó, ezt is gyümölcsnek nevezi a Talmud. Bekámfejajna a madártollakba, érdekes, ubben a szöjressel harosim, a asztalosnak a faforgácsába, ubben a öjressel pistandáka, és a lennek, a len anyagnak a kis hulladék, kisméretű hulladékába. Ugye Huda öjszerbe dáka, umátérbe gásza, de Huda azt mondja, hogy nem, a kisméretűben nem, az sokkal sűrűbb, és azért jobban vezeti a hőt, a nagyméretűben abba lehet. Oké. Most a Talmud a következő részben egy látszólag egészen más témát fog elkezdeni, de mindjárt ki fog derülni, hogy mi a kapcsolat a kettő között. Tulajdonképpen csak egy szóhasználatbeli kapcsolat van, de egy érdekes történettel, egy nagyon megható és érdekes történettel fogunk gazdagodni. Amar Rabbi Yanai, tfilin tzrichin gufnaki. Azt tanította Rabbi Yanai, a tfilin, az imaszí, az akkor vehető föl, hogyha tiszta a testünk. Ugye a tiszta a testünk itt nem csak azt jelenti, hogy tiszták vagyunk, hanem azt jelenti, hogy amikor rajtunk van a tfilin, akkor nem szabad mondjuk az illemhelyiségre mennünk. Sőt, nem csak nem szabad illemhelyiségre mennünk, még szellentenünk sem szabad. Elisa bátna fájmi, mint például Elisa, a tollas. Elisa a tollas, ő annyira ügyelt a test tisztaságára, hogy, és annyira fontos volt neki a tfilin, hogy mindig ügyelt a test tisztaságára. Miért hívták őt Elisának a tollasnak? Nos, ez lesz az a történet, amit mindjárt meg fogunk ismerni. Máhi a bája, másolaj a fiákban, mit jelent a test tisztasága? Amar a bája azt mondja, hogy az azt jelenti, hogy az ember ne szellentsen a tfilinben. Rave amár, sőlo is sem baján. Rave azt tanította, hogy ne aludjon az ember a tfilinben. Oké, most a Talmud rá fog térni, hogy ki volt ez az Elisa a tollas. Vár Michael Riley Balknafáim. Miért hívta a Talmud? Miért volt az a neve, hogy Elisa a tollas? És a pámáház gazdra málkoztói, mert rossz égzérés Elisa-szal, és a kolomniák tfilinik rákról majhe. A rómaiak idején rómaiak egyszer hoztak egy olyan rendeletet, hogy betiltották a különböző micvákat, a vallástartás különböző elemeit, tilos volt a vallást követni, vallási szokásokat követni, és Elisa, és azt is mondták, hogy ha valaki tfilint hord, ugye régen a tfilint ráadásul nem csak az ima közben hordták, az ima szíjat, hanem egész nap azok az emberek, akik kicsit magasztosabb, kicsit spirituálisabbak voltak, szentebbek, azok egész nap hordták a tfilin. És azt mondták, hogy ha valaki megtalálják a tfilint, ha valaki megszegi ezt a parancsolatot, annak oda mennek, és a tfilinnek, a fejre való tfilinnek a helyét beverik a koponyáját. Halálbüntetéssel sújtják. Haja Elisa meniha, de ez a bizonyos Elisa, ő fittyet hányt erre a rendeletre. És csak azért is folytatta, és a tfilint felrakta, és a tfilinnel kiment az utcára. Rau kázdajrechot, egyszer látta egy csendőr, egy római csendőr, rac mi panav, rac áhlav, és elkezdett utána menni. Elisa észrevett, és elkezdett futni. És a csendőr futott utána. Kíváncsi egy, amikor már közel ért a csendőr, akkor gyorsan a Elisa lekapta a tfilint a fejéről, és a kezébe vette. Ahzombi adai, amelloi, mazebi adai, azt kérdezte tőle a csendőr, mi ez a kezedben? Nyisd ki a tenyered, gondolom egy kisméretű tfilin volt, befért a tenyere, a markába, azt mondja, nyisd ki a markod, mi van benne? A Mellai Kámfejajn azt mondja, ez egy madártoll, ami a kezemben van. Pasát teszi a daj, Nimcu Kámfejajna, és kinyitotta a kezét, és egy madártoll volt a kezében. Csoda történt. A tfilint fogta a markába, de amikor kinyitotta a kezét, egy madártól volt a tollában. Másna, és előfihak körén, őszer is a bákna fájm. És innentől fogva őt elnevezték azzal a becenévvel, hogy Elisa a tollas. Másna kámfejajni, most ugye így kapcsolódik ez a mi misnánkhoz, mert a misnánkban is szól van a madártollról. Abban a kontextusban van szó a madártollról, hogy a madártól az egy olyan anyag, ami nem vezeti a hőt annyira, hogy visszamelegítse a lábost, és azért lehet a lábost madártolba rejteni. De ha már madártol, akkor egy jó kis történetet is megismerhettünk a madártolról. Másnak amfiai misára ifasz. Most valójában itt a misnánk, az, és ez a történet, ez a galamb tolláról szól. Miért éppen a galambtól? Miért galambtól lett a... Miért galambtollat mondott, ugye? Pontosabban a történetben azt mondta, hogy galambtoll van a markomban. És amikor kinyitotta, tényleg egy galambtoll volt, egy galamb szárny galambtoll volt a markában. Miért éppen galamb? Mi sum de imszil, kneszesz, és szal, jajnes, nem már kamfe, jajna, nechpa be keszef. Azért, mert a Zsoltárok 68-as fejezetében a zsidó nép az a galambhoz van hasonlítva. Miért éppen a galambhoz? Májajnakan feo meg inöjszeneho, mert ugyanúgy, ahogy a galamb a szárnyainak a tollaival védekezik, áfiszral, mitzvesz meg inöjszeneho, ugyanígy a zsidó népnek a legerősebb védelme, védekező eszköze azok a micvák. A spirituális védelem. Fontos a fizikai védelem, de legalább ilyen fontos a belső spirituális védelem. És ez pedig a micvák a tóra. Oké, ezzel befejeztük ezt a kis történetet, és visszatérünk a misnának az értelmezéséhez. Bene szöjressel harasin. Azt mondtuk, hogy lehet a lennek a forgácsát használni, nem vezeti annyira erősen a hőt. És ugye mit mondott Rabbi Júda, hogy... bocsánat. Nem csak a lennek a forgácsát, azt mondtuk, hogy lehet az asztalosnak a forgácsát, és lehet a lennek a forgását is. És ennek, ennek a végén azt mondta Rabbi Júda, hogy a nagy forgácsdarabokban lehet, a kis forgácsdarabokban nem lehet. A kis forgácsdarabok annyira vezetik a hőt, hogy visszamelegítik a lábost. Oké. Okay. A kérdés az, hogy miről beszélt Rabbi Júda? Csak az utolsó tézisről? Bocsánat. Miről beszélt Rabbi Júda? A melyik forgácsról? Ugye a következő kép nézett ki a misna, és azt mondta, lehet csomagolni az asztalos forgácsába, lehet csomagolni a len forgácsába, Rabbi Júda azt mondja, a kicsiben nem, a nagyban igen. A nagyban igen. Mire mondta ezt Rabbi Júda? Melyik forgácsra? A len forgácsra, vagy az asztalos forgácsra? Baj elejú, Rabbi Júda, ne szöjjessel harasinkai, olyan öjjessel pistenkai. Mire gondolt Rabbi Júda? A asztalos forgácsára, vagy a len forgácsára? Tasmá, de tánja Rabbi Júda, imen öjjessel pistan, dákárjuk ez ebben, smájmina, öjjessel pistenkai, smájmina. Azt mondja a Talmud, van egy brájtanben, Rabbi Júda sokkal bőszavúbban mondja el, hogy mire gondol, és ott konkrétan elmondja, hogy amikor a len forgácsáról van szó, akkor a kis forgácsdarabokban, kisméretű, kis szemű forgácsdarabokban nem lehet csomagolni, de a nagy szeműekbe viszont igen. Tehát akkor itt Rabbi Júda nem a fa forgácsa, hanem a len forgácsa gondol, és abban tesz különbséget a kicsi és a nagy között. Oké. Okay. Következő misnánk következik, továbbra is még a csomagolás kérdéséről fogunk beszélni. Tajminbe slachin me talteni noiszon, szabad állatbőrbe csomagolni, és szabad az állatbőrt mozgatni. Az állatbőr az nem mukce, majd erről lesz később bővebben szó. Gizét szemmerbe én me talteni noiszon. Szabad a gyapjú darabkáiba csomagolni, de a gyapjút nem szabad mozgatni. Kétszát volna De akkor hogyan lehet ezt feloldani, ezt a problémát? Hogyha a gyapjút nem szabad mozgatni, viszont belepakolom, belecsomagolom a gyapjú darabkákba, akkor ki akarom venni, akkor mozgatni fogom a gyapjú darabkákat. Erre azt mondja, Talmud, nőjtél lesz a kiszújvaim, nőjtél lesz a Talmud, vedd le a tetejét a lábosnak, és ami gyapjú rajta volt, az magától leesik. És akkor ha leesik, és ezzel közvetetten mozgatod, ez nem probléma. Rám lezerben az árja, mert kupa mától cidaben nőjtő. Sem a nyitóve, én a jachén láhágzér. Azt mondja a Talmud, ha van egy dobozom, a doboz teli van gyapjúval, beleraktam a lábost, akkor mit kell csinálnom? Azt mondja Rabbi Elazar ben Azárja, egy kicsit döntsem meg a dobozt, lehullik a gyapjú a lábos tetejéről, leveszem a lábos tetejét, kimerim el a lábost, és utána visszadöntöm a lábost a helyére. Miért? Azért, mert hogyha kivenném a lábost, akkor a gyapjú összeesne, és talán nem tudnám visszarakni a lábost a gyapjúba, mert a gyapjú az mukce, és a gyapjúba a gyapjút nem lehet mozgatni, és ezért nem tudnám visszarakni. De ha hamim önlüm, de itt a mászor, de a bölcsek nem ilyen szigorúak, és azt mondják, ki lehet venni a gyapjúval, és vissza is lehet rakni a gyapjúba. Oké, ennyi volt a misna. A kérdés most az, hogy amikor azt mondtuk, hogy lehet, ugye az volt a misnának az elején, hogy a bőrbe lehet csomagolni. Ez milyen bőr? Ugye itt olyan bőrről van szó, ami még nem természetesen, ami még nincsen megdolgozva. Ugye mert egy megdolgozott bőr, tehát mondjuk egy bőrkabát, vagy egy bőrpokróc, az természetesen nem mukce, abban biztos, hogy azt biztos, hogy lehetne mozgatni. Viszont mi a helyzet? Akkor itt arról van szó, hogy egy megdolgozatlan nyers bőranyag. Milyen, és azt mondjuk erre, hogy ez a bőranyag, ez nem mukce. Miért nem mukce? Mert mindenféle dolgra lehet használni. Mit mondta Misna? Lehet belerejteni a lábost, vagy belecsomagolni a lábost, és nem is mukce ez a bőr. Miért nem mukce ez a bőr? Azért nem, mert mindenféle lehet használni. Mire lehet használni? Rá lehet ülni. Rá lehet feküdni. Az a kérdés, hogy akkor ez igaz lenne egy olyan megdolgozatlan bőrre is, amelyik egy mesterembernek a megdolgozatlan bőre. Ugye ő sajnálná, hogy azt a bőrt másra használjuk, mert ő annak még tervei, szakmai tervei vannak ezzel a bőrdarabban. Ha viszont sajnálja, és nem akarná, hogy másra használjuk, akkor az ő tulajdonában lévő megdolgozatlan bőr, az mégiscsak mukce. Ez a kérdés. Jasszív Rabbi Jainasan benne hinnáj, Rabbi Jainasan benne lazzav, Jasszív Rabbi Hanina bar Háma Gabájú. Rabbi Jainasan benne hinnáj, Rabbi Jainasan benne lazzav, és Rabbi Hanina együtt ültek. Kami bajeléjú. És a következőt kérdezték. Slochin se bála bájsznán, ábbá se rúman kimend a kapidájú lajmet általén léjú. Milyen bőrről, megdolgozatlan bőrről beszélünk? Egy átlag ember megdolgozatlan bőréről, de, és akkor ez az, ami nem mukce, de egy mesterember megdolgozatlan bőre, bőrcserjéző mesterember megdolgozatlan bőre, az állatbőre, az egy munkaalapanyag, és ezért aztán az mukce. Vagy lehet, hogy mind a kettőről beszélünk, és mindegy, hogy ez a bőr, ez a megdolgozatlan bőr, ez egy átlagemberé, vagy egy bőrcserjéző mesteremberé, ugyanúgy nem számít mukcének. Ez volt a nagy kérdés. Amely lejjön a bőnösszemben el azzal, erre azt mondta hármunk közül, hogy a bőnösszemben el azzal, mi sztábrasságban bele bájsznán, ávásen uman kapidalájú. Azt mondta nekik, én úgy értem ebből az egész kontextusból, hogy itt egy átlagember megdolgozatlan állatbőréről van szó. Ez az, ami nem számít mukcének, mert mindenféle dologra fogja használni. Nem zárja ki a szombaton megengedett használatot sem. Ávessel uman kapidalájú, de viszont, hogyha egy mesteremberről van szó, akkor a mesterember az ügyel nagyon erre a alapanyagra, szakmai alapanyagra, és ezért az mégiscsak mukce. Amel lejó rabbi hannina bar hámo káhamar rabbi smol bar rabbi észre. Erre azt mondta nekik rabbi hannina, a következő tanítás maradt fennállam rabbi smol bar rabbi észitől. Ábos lacha hava, az apám az bőrcserjéző mesterember volt. Ve amár Viuslachim ne sem elém, és ő szokta volt mondani, hozzatok a raktárból egy pár megdolgozatlan bőrdarabot, hogy legyen mire ülni. Mit látunk ebből? Hogy a bőrcserézők mégsem ügyelnek, mert nincsen azzal a problémájuk, hogyha egy munkaalapanyagot azt másra használunk. Mészvein, szarin, se bele bájsz, mert táltanin oiszom, és ön umman, én mert táltanin oiszom. Oké, mondja Talmud. Mégis van egy másik eset, ami hasonlít ehhez az esethez, és ez pedig az asztalosoknak a fa táblái. Ugye ezek is ilyen alapanyagok, ami a munkához kell. Ilyen megdolgozatlan, nyers fa táblák. Most mit mondom rajta? Hogy ezek a fatáblák, hogyha egy átlagember tulajdonában vannak, akkor nem mukcemér, mert rá lehet ülni, lehet vele ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni. De hogyha egy mesteremberé, akkor viszont nem lehet mozgatni, az mukce, mert nem lehet rá, mert ügyel rá nagyon a mesterember, és nem örülne neki, hogyha egy más célra használnánk. Ha viszont ki lett már választva ez a fadarab asztallap használatra, vagy például rárakjuk a kenyeret, akkor onnantól, hogy ki lett választva, akkor már mindegy, hogy kié, mert onnantól ez ki lett nyilvánítva, hogy ez nem egy munkaalapanyag, hanem egy asztallap, és akkor lehet mozgatni, nem számít mukcének. Most, hogyha ez így van a fa anyagnál, az asztalosoknál, hogy ők ügyelnek a fa alapanyagukra, és ezért az mukce, akkor hasonlóan kéne, hogy legyen a bőrcserézőknél. Azt mondja, a Talmud sajnén ez szarim, de kapi de lájú. Erre azt mondta nekik, azt mondja, a Talmud, nem. Különbség van az asztalos és a bőrcseréző között. Az asztalos tényleg ügyel a fa anyagra. A bőrcserézők nem érdekli a fa anyag. Azt mondja, a Talmud tasmá, őrösz béne vudim, és én nem vudim, mutal a társam sábesz, a jamra a vudim, el lényen túmebil vád, máj láb, lősna bala bájsz, lősna, se luma. Azt mondja, a Talmud, sőt, van egy még egy bizonyítékom, hogy a bőrcserézők nem sajnálják, nem ügyelnek annyira az alapanyagukra, hogy elvárnák, hogy semmilyen más használatra ne használjuk. Miért? Mert van egy brájt, ami a következőt mondja. A bőr alapanyag legyen megdolgozott, megcserézett, vagy még nem megcserézett, lehet szombaton mozgatni, nem mukce. Mi a különbség a cserézett és a nem cserézett között? Csak a tisztátalanság törvényei különböznek. Miért? Mert egy megcserézett bőr az már eszköznek számít, olyan szempontból is, hogy tisztátalanná tud válni, egy nem megcserézett nem tud tisztátalanná válni. Oké, de mit látunk ebből a brájtából? Hogy különbséget tesz a megcserézett és a nem megcserézett, a megdolgozott és a nem megdolgozott bőrök között, de nem tesz különbséget az átlagember tulajdonában lévő bőr alapanyag és a cseréző mesterember tulajdonában lévő alapanyag között. Azt mondja, Talmud, lo is evel a bájsz, evel se lumen máj, én mit állteni, jochi, altám, lejjavun, viszni, bár mert van, hogy mert bájsz, evel se lumen loj. Azt mondja, Talmud, ha tényleg lenne különbség a mesterember és az átlagember között, akkor azt ki kéne, hogy fejtse a brájta. Azt mondja, a Talmud, kulla bebájszka amni, ukete naj, olyan is a bebájszka tálltana, és nem tudom, hogy nem tálltana. És nem jöjjön, mert echadzeve tálltana. Azt mondja, Talmud, ez a misna, ez végig, vagy ez a brájta, ez végig az átlagember bőréről szól, és amúgy pedig jobb, ha tudjuk, hogy ez a kérdés, hogy van-e különbség az átlagember bőre és a cserjéző mesterember bőre között, ez valójában már egy korábbi vita, a tanák közötti vita, ahogy ezt konkrétan tanuljuk is egy következő brájtában, hogy az egyik vélemény Tanakáma azt mondja, hogy az átlagember tulajdonában lévő cserjézetlen, megdolgozatlan bőrt azt lehet mozgatni, de a mesterember tulajdonában lévőt azt nem. Rabbi Yossi azon véleménye van, hogy mind a kettőt lehet mozgatni. Akkor látjuk, hogy ez egy vita Rabbi Yossi és a bölcsek között, akkor ezzel nem kell foglalkozni, mert ez már egy régi vita. Oké. Okay. Most ha már ott ült ez a három rabbi, mert ugye tulajdonképpen az egész, amit most mondtunk, ez egy párbeszéd volt, Rabbi Yoinasan ben Achinai, Benni Rabbi Jainasan, Benni Lazar és Rabbi Hanina Ben Chámo között. És a hárman ugye vitatkoztak erről a kérdésről, a bőr az kinek a bőre. Viszont egy sokkal teoretikusabb, egy általánosabb kérdés is föltettek egymásnak. És ez a következő. Ugye azt fogjuk tanulni majd egy körülbelül hónap múlva, hogy 39 tiltott munkafajta van szombaton. Már tanultunk egyszer. És a Talmud fel is sorolja, a Misna fel fogja sorolni a 39 munkatípust, amelyek szombaton a tiltott munkák közé tartoznak. Miért éppen 39? És miért éppen ezek a munkatípusok? Hadúri azt van, vekem mi baj, lejú. Továbbra is ott üldögéltek és beszélgettek, és a következő kérdést tették fel egymásnak. Hadet nem, az, amit majd tanulunk, avva is me lakaszár bajom haszeráhász, hogy a fő munkatípusokból 40 minusz 1, azaz 39 van. Neked mi? Az minek a megfelelője? Az miért éppen 39? Amelé urab hanina bar chámo, ki neged a vajdasz a miskan. Erre az egyikük azt mondta, rabbi hanina bar chámo azt mondta, nagyon egyszerű. A miskánban is 39 munkatípus volt. Ugye a miskán az a szentély sátor, amit a sivatagban építettek a zsidók. A Tóra úgy fogalmaz, hogy ne dolgozz szombaton, és azt is megtiltja ott a sivatagi hébereknek, hogy a miskánt, a szentély sátor építését folytassák szombaton, azt szüneteltetni kellett. Magyarul, hogyha a szentély sátor építését szüneteltetni kellett, akkor ebből biztosan tudhatjuk, hogy minden olyan munka, ami a szentély építése volt kapcsolatos, az tilos szombaton, mert ha a szentély építésének a céljából tilos volt, akkor a többi bármilyen más rendeltetés vagy cél miatt biztos, hogy tilos lesz. Tehát akkor innen tudjuk, hogy van 39 munkafajta, mert végignézzük a miskán munkatípusait, akkor 39-et fogunk találni, mint az építés, az írás, a festés, a festéknek a főzése, akkor a főzés, és így jön ki majd a 39, amiről később részletesen is fogunk tanulni. Amelé urab jöjjön eszembe rábbi lazzal, káhamarab simen berábbi észbe bennek le kunya. Ke neged me lach, me láhtaj, me lehesse, me tajra, arbajom, haszer, áhesser. Hozzátette rábbi jöjjön eszem. Van egy további oka a 39-nek. Hogy mi a jelentőség ennek a számnak. A Tórában 39-szer szerepel a munka szó. Különböző formákban. Melacha, melachtoi, munka, a munkája, munkás. Ezek 39-szer szerepelnek, és ezért 39-ben határozták meg. A kommentárnak szerint ez nem azt jelenti, hogy ezért kerestek 39 munkatípust, de azt jelenti, hogy ha már a szentély munkája meghatározóak, ezeket különböző kategóriák szerint lehetne külön részekre osztani, alkategóriák és főkategóriák szempontjából. Miért éppen 39 főkategóriát használtak meg? Mert a Tórában 39-szer szerepel a munkaszó. Baj, ravja iszei, fe javaja bájsza lászasz me láhtai, mi minnyanahu ojláj, ojlov, ojloj. Most már ott ez a mondás így fölmerült, hogy 39-szer szerepel a munka szó a Tórában, akkor az is fölmerült, hogy vegyük végig a különböző kontextusokat, ahol ez a 39 munka kifejezés szerepel. Például, amikor a Tóra azt meséli el, hogy József elment egy nap Potifár házába, hogy a munkáját végezze, akkor az munka ugyanígy ebbe a sorba tartozik-e vagy sem? Ugye mi a történet? Szeretném mindenkinek akkor gyorsan felfrissíteni az emlékezetébe ezt a történetet. Ugye József lekerül Egyiptomba, ugye a testvérei eladják rabszolgának, lekerül Egyiptomba, és ott Potifárnál kezd dolgozni. Potifár megteszi a háza vezetőjének, ő az, aki mindent intéz, ő az intéző. Egy dolgot tart tőle vissza, a saját feleségét. Viszont a feleség, Potifárné, az ráveti a szemét Józsefre, aki egy nagyon daliás fiatal ember, és szeretne vele kicsit intimebb kapcsolatra lépni. És ugye József visszautasítja ezt a kapcsolatot. Viszont a történet maga, amelyik leírja ezt a kísértést, az úgy szól, hogy József egyszer hazament Potifár házába, vagy bement Potifár házába, hogy a munkáját végezze. Most a kommentárok közül van olyan, aki azt mondja, hogy ez a munkavégzés nem munkavégzés volt, hanem József szerette volna, vagy József úgy indult neki, hogy nem fog ellenállni a kísértésnek, és a munkája itt az intim kapcsolatra vonatkozik. És aztán az utolsó percben mégiscsak meggondolta magát, és visszautasította a kísértést. Mindenképpen akkor az a kérdés, hogy itt is a munkája szót használja. A munkája az itt munkát jelent, és beletartozik abba a 39-be, amiről beszélünk, vagy sem. Amelej, a Bájer, azt mondta a Bájer, lészej, széfer tajrvel imni. Milaj, amárabab, már hánabab, már abajéhanan, lőjsz azom is a macsébe, széfer tajrvel imni. Azt mondta a Bájer, nézzük meg, vegyünk egy tórát, és nézzük meg, hogy hányszor szerepel a melacha, a munkaszó, és hogyha ezzel együtt szerepel 39-szer, akkor benne van. Ha ez nélkül, akkor nincs benne. Azt tanultuk, hogy valóban Rabbi azt mondta, hogy amikor ez a három ember ott, három rabbi ott ült, akkor valóban hoztak egy tórát, és megszámolták a 39-et. Amelej, kik a szápke, némisum, de szívem, lakajsz, dájom. Mi minyan a húve, ha a kemánda, amár, lászusz, raham, nichnasz, egy dilmeja, vagy a bájsz, lászusz, mláftam, minyan a húváj, mi lakasz, egy dájom, akik amár, nislim, lávideta. Teikum. Azt mondja, remélszem, a következő, igazad van. Valóban, amikor ott ültek, akkor megszámolták, és nekik kijött a 39. De mi megszámoljuk, nem jön ki a 39. Kijön 40. Akkor egyet ki kell venni belőle. Melyik ez az egy? Két opció van. Vagy ez a József-féle történetben lévő munka kifejezés, az, ami nem tartozik ide. Mert itt azt a véleményt fogjuk követni, hogy itt nem való, ami azt mondja, hogy itt nem a munkáját, a szó szerinti munkáját jött végezni, hanem intim munkát akart végezni, intim kapcsolatra akart lépni Potifár nével, és ezért ez nem tartozik ide, és ez kerül ki az egyenletből, és így lesz 39. Vagy nem értünk ezzel egyet, ezzel a kommentárral egyet, és azt fogjuk mondani, hogy itt mégiscsak a szó szerint kell venni a munka kifejezést, és a munkáját jött végezni, akkor 40 van, melyiket vegyem ki? Van egy másik melacha, van egy másik munka kifejezés, amit lehet úgy értelmezni, hogy az nem munka. Amikor azt mondja a Talmud, hogy fölépítették a szentélyt. Nem. Amikor azt mondja a Talmud, hogy Mózes kihirdette, hogy a szentély építése következik, és azt kérte a zsidóktól, hogy mindenki hozzon aranyat, ezüstöt, stb. Akkor kezdték hozni az adományokat Mózeshez, és egy idő után már túl sok adományt hoztak. Vám lakha hajszadájom! Elég volt a munkából. Most itt a munka megint csak nem munkát jelent, hanem adományt. Akkor lehet, hogy ez kerül ki az egyenletből. És ez a kérdés, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy mi számít bele a 39-be. Azt mondja, a Talmud teiku. Ez egy jó kérdés. Ugye beszéltünk róla, a teiku az az, amikor nem tudom a kérdésre a választ, és a Talmud azt mondja, jó, feladtam. Ha eljön a messiás, majd megtudjuk a választ. Teiku. Tisbi, tarec, kusjöszvál, bájasz, ha megjön a tisbi, ílés, majd ő megválaszolja a kérdéseinket és a kételjeinket. Tánya, aki mándó, mert neked a vajdasz a miskon, de tánya, én ha javin, elal, mert lakasak, vagy jajtszöbb a hajszöbben a miskon. Szóval talán nézzük meg egy kicsit jobban. A beszélgetést, ami a három rabbi között lefolyt. Mit mondtak egymásnak? Hogy mi az oka annak, hogy 39 munkafajta van szombaton? Az egyikük azt mondta, hogy az, hogy a szentély sátor a miskán építése idején is 39 munkatípus találunk, ha megnézzük, hogy hogyan épült a szentély. A másik azt mondta, hogy 39-szer szerepel a Tórában a munka szó. Oké. Okay. Most a másodikról már beszéltünk, most térjünk vissza az elsőhöz. A következőt tanította a Brájta. Én ha javin elelme lakas, aki egyszerbe hajszabe miska. Csak olyan szombati munkatilalmat tekintünk munkatilalomnak, amilyen típusú munka volt a szentély építése során is. Például Heimzaru, például ők vetettek. mit vetettek? Ugye vetettek a festékhez kellett növény, amiből a festéket csináltak, azt el kellett vetni. Akkor a vetés az tilos szombaton. Ave átemlő tízrú, ezen mi nevessünk szombaton. Hémkacrú, ők arattak, le kellett aratni ezt a növényt, amit elvetettek a festékhez. Átemlőjtik szóval, akkor ti ne arassatok. Hém helul akrosim mi kárkalágola. Ők fölemelték a miskán gerendáit a földről, azokra a szekerekre, amik vitték ezeket a gerendákat, amikor az egyik helyről a másik helyre mentek. Átemlőjtek nisztum nisztusza rábim nisztusza jachid. Akkor ti ne vigyetek a közterületről a magánterületre, mert ugye a föld az közterület volt, a szekér az magánterület. Ugye a magánterületet, ugye már tudjuk, akik régebben velünk tanulnak, magánterületet azt értjük, ami kilóg a közterületből, tehát 10 tefáha 80 centivel vagy magasabb, vagy el van kerítve, és van egy minimális alapterülete. Hémhoi riduak rosima galulekárka. Ők levették később a szekérről a gerendákat, amikor egy új helyre érkeztek és elkezdtek építkezni. Ti pedig, akkor ehhez hasonlóan a magánterületről a közterületre ne vigyetek. Hémai ciumák galalágoló, átemlőjtét cium, és összejachid. Ők az egyik szekérről a másik szekérre tettek. Ti pedig ne tegyetek az egyik magánterületről a másik magánterületről. Azt kezdett tanulni, és Suszajachid, és Suszajachid, Michael, mi van? Mi a probléma a magánterületről magánterületre vitelle? A bájéva abra, amit a bájéva és szimére várda barába, Suszajachid, és Suszajachid, és Suszajachid, és mondja, tanulni, nem, elnézést, igen. Itt az utolsó feljegyzésben egy kicsit félreinformáltunk. Nem arról van szó, hogy magánterületről magánterületre, hanem magánterületről magánterületre, úgy, hogy közte van egy közterület. Mert ugye, ha visszaemlékszünk, erről már tanultunk is, a két szekért, amin vitték a, vagy a szekerek, most vagyunk kettőt, amin vitték a gerendákat, egymásról adogatták a gerendákat. De a kettő között volt közterület. Akkor olyan magánterületre, ahol közterület van, az tilos, és erről volt szó. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a mai nap egy kicsit rövidebbre sikerül, gyorsabban megtanultuk a mai adagunkat, mint általában, de nagyon tartalmas volt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, várhatóan szombat este folytatjuk az 50. lappal, nem ígérem, hogy 9-kor, mert ez az elmúlt pár hétben sem sikerült, most már, hogy a szombat később megy ki. Mindenkinek egy jó szombatot kívánok, Gut Shabbos. Hozzon ez a szombat nekünk békét, egészséget, jólétet. Találkozunk holnap este.